55. fejezet. Jó reggelt, George, mondta Danny a kocsi a hátsó ajtaját nyitó ajtón állónak. Jó reggelt, Sir Nicholas. Danny beballagott a szállodába, és a recepció előtt elhaladva odaintett Walternek. A szalomban Mario arca egyből földerült, amikor észrevette kedvenc vendégét. Akkor egy forró csokoládé és a Times, Sir Nicholas? Kérdezte, miután Danny letelepedett a csöndes fal fülkében elhelyezett asztalhoz. Köszönöm, Mário. És holnap déli egy órára szeretnék egy csöndes ebédlőasztalt, ahol nincs füle a falnak. Nem lesz probléma, Sir Nicholas. Danny hátradőlt, és az előtte álló megbeszélésekre gondolt. A Bank de Coubertin ingatlan osztályán dolgozó tanácsadói a héten háromszor is hívták telefonon. Nem mutatkoztak be, mellőzték a bevezető bájcsevegést, csak a szikár tények és megfontolt tanácsok hangzottak el. Azon túl, hogy reális árat mondtak a zálog üzletre, meg a szőnyegboltra, fölhívták Sir Nicholas figyelmét a három ingatlan mögött húzódó sivár beépítetlen földterületre is, amely a helyi tanács tulajdonában áll. Danny nem mondta el nekik, hogy annak a Grundnak minden zegzugát ismeri, hiszen gyerekkorukban az ő kis privát kupadöntőikben sokszor játszott ott csatárt, a kapuban pedig Bernie állt. A tanácsadóktól megtudta, hogy a tanács tervezési osztálya már jó pár éve kiszemelte a területet elérhető áru lakóhelyek építésére, de az egészségügyi és biztonsági bizottság az autószerelő műhely közelsége miatt megvétózta az elképzelést. Másnap reggel barna borítékban megérkezett a szóban forgó bizottsági ülések jegyzőkönyve is, így Dannynek már kész terve volt a tanács problémáinak megoldására. Jó reggelt, Sir Nicholas! Danny fölnézett az újságból. Jó reggelt, Mr. Hall, mondta a vele szemben helyet foglaló fiatalembernek. Hall előhúzott az aktatáskájából egy Moncrief jelzésű vastag dossziét, majd kivett belőle egy dokumentumot, és átadta Dannynek. A Wilson műhely adásviteli szerződése, magyarázta. Ma reggel találkoztam Miss Wilsonnal, akkor írtuk alá. Dannynek majd elállt a szívverése. Igen, vonzó ifjú hölgy, folytatta Hall, és úgy láttam megkönnyebbülés számára, hogy megszabadult ettől a problémától. Danny elmosolyodott. Tudta, hogy Beth majd befekteti a 200 000 fontot a HSBC Bank helyi fiókjában, és elégedett lesz az évi 4,5%-os kamattal. Ő azonban pontosan tudta, kinek származik majd a legtöbb haszna ebből a talált pénzből. És a két szomszédos épület, kérdezte, azokkal jutott valamire? Legnagyobb meglepetésemre úgy tűnik, mindkét esetben közel jutottunk az üzletkötéshez, felelte Hall. Dannyt ez korán sem lepte meg annyira. Mr. Cohen azt mondta, 250 000 ért adná a zálogüzletét, Mr. Kamal pedig 320-at kér a szőnyegboltjáért. A két üzlethelyiség nagyjából megduplázná az ön tulajdonának értékét, és a befektetési munkatársaink becslése szerint az egyesített értékkel önmagában is majdnem kétszeresen megtérülne a kezdeti kiadása. Adja meg Mr. Cohennek, amit kér, Mr. Kamalnak pedig először ajánljon 300 000-et, aztán egyezzenek ki 315-ben. A szőnyegbolt ugyanis másfélszer nagyobb, mint az zálogüzlet. De én ennél sokkal kedvezőbb árat is el tudnék érni, mondta Hall. Eszébe se jusson, felelte Danny. És arra kérném, hogy ugyanazon a napon üsse nyílbe mind a két adásvételt, mert ha Mr. Kamal rájön, mi a szándékunk, vérszemet kap és megkopaszt minket. Értem, mondta Hall, és buzgón jegyzetelte Danny instrukcióit. Ha pedig mindkét ügylet lezárult, azonnal tudassa velem, hogy megkezdhessem a tárgyalásokat a tanáccsal a három ingatlan mögötti földsávról. Akár vázlatos tervet is készíthetünk, mielőtt fölvesszük velük a kapcsolatot, javasolta Hall. Ideális helyszín lehet egy kisebb irodaépület, vagy akár egy szupermarket felhúzásához. Nem így van, Mr. Hall, jelentette ki határozottan Danny. Ha ilyen tervet készítene, azzal csak az idejét pocsékolná meg az én pénzemet. Hall kissé idegesnek látszott. A telektől alig 100 méterre van egy Sainsbury's Supermarket, és ha tanulmányozza egy kicsit a tanács 10 éves fejlesztési tervét, látni fogja, hogy arra a területre kizárólag elérhető áru lakásokra adnak kiépítési engedélyt. Márpedig tapasztalataim szerint a helyi tanácsokkal akkor jut legkönnyebben dűlőre az ember, ha elhiteti velük, hogy az ő elképzelésüket valósítja meg. Ne legyen kabzsi. Ez volt a másik hiba, amit az előző ingatlan ügynököm elkövetett. Eszembevésem, ígérte Hall. Danny tanácsadói olyan jó munkát végeztek, hogy gond nélkül az ujja köré tudta csavarni Holt. Még ma letétbe helyezek az ügyfél számláján 450 000 fontot, hogy mi hamarabb lebonyolíthassa mindkét adásvétel, de ne feledje, egy napon kell sort kerítenie mind a kettőre, és a két eladó nem tudhat egymásról, az én szerepemről pedig végképp nem. Nem fog csalódni bennem, ígérte Hall. Remélem is, mondta Danny, mert ha ezt a kis ügyletet sikeresen lebonyolítja, tervezek valami sokkal érdekesebbet is. A tervem azonban nem mentes bizonyos kockázattól, ezért szükségem lesz a cégük valamelyik társ tulajdonosának támogatására. Lehetőség szerint fiatal emberre gondoltam, akinek van vér a pucájában és van fantáziája. Már is tudom, ki az ön embere, mondta Hall. Én is, felelte volna Danny, de ettől inkább eltekintett. Hogy van Beth? Kérdezte Alex Redmayne. Kijött az íróasztala mögül, és a kandalló előtti kényelmes fotelhez kísérte Beth-t. Köszönöm, jól, Mr. Redmayne. Alex mosolyogva leült a szomszédos karosszékbe. Dannyt soha nem tudtam rávenni, hogy Alexnek szólítson, mondta. Pedig szeretném azt hinni, hogy a vége felé már barátok lettünk. Talán magával több sikerem lesz. Az igazság az, Mr. Redmayne, hogy Danny még nálam is szégyellősebb volt. Szégyellős és makacs. Pusztán azért, mert nem szólította magát a keresztnevén, nem szabad azt hinnie, hogy nem tekintette barátjának. Bárcsak ő ülne most itt velem szemben, és tőle hallhatnám ezt, mondta Alex. Bár természetesen az is nagy örömömre szolgált, amikor maga írt, hogy találkozni akar velem. A tanácsát szeretném kérni, mondta Beth. Eddig nem voltam abban a helyzetben, hogy megtehessem. Alex odahajolt, és megfogta Beth kezét. Az eljegyzési gyűrű láttán elmosolyodott. Miben tudok segíteni? Úgy érzem, tudatnom kellene magával, hogy amikor bementem a Melmarsba Danny személyes holmiáért, furcsa dolog történt. Szörnyű élmény lehetett, mondta együttérzően Alex. Bizonyos értelemben rosszabb volt, mint a temetés, felelte Beth, de nem ez a lényeg. Az történt, hogy távozóban összefutottam Mr. Pascoe-val. Véletlenül összefutott vele, vagy Mr. Pascoe ott várt a közelben, amíg maga végzett? Kérdezte Alex. Lehet, hogy találkozni akart velem, de nem tudhatom biztosan. Számít ez? Rengeteget, mondta Alex. Ray Pascoe ugyanis rendes, jóindulatú, méltányosan gondolkodó ember, aki soha nem kételkedett Danny ártatlanságában. Egyszer elmondta nekem, hogy látott már vagy 1000 gyilkost, amióta börtönőr lett, és tudja, hogy Danny nem tartozik közéjük. Szóval, mit mondott magának?
Ez a legfurcsább az egészben. Azt mondta, az az érzése, hogy Danny szeretné, ha tisztára mosnák a nevét. Nem szerette volna, hanem szeretné. Nem találja ezt furcsának?
Lehet egyszerű nyelvbotlás is, mondta Alex. Nem kérdezett rá?
Nem, felelte Beth. Mire eszembe jutott, ő már nem volt sehol.
Alex egy kis ideig csöndben tűnődött Pascoe szavain. Ha tisztára akarja mosni Danny nevét, annak csak egyetlen lehetséges módja van, szólalt meg végül. Uralkodói kegyelmet kell kérnie a királynőtől.
Uralkodói kegyelmet?
Igen. Ha a felsőház jogtanácsosait sikerül meggyőzni arról, hogy igazságtalanság történt, a Lord Kancellár javasolhatja a királynőnek, hogy bírálja felül a fellebbviteli bíróság döntését. Amíg volt halálbüntetés, ez elég gyakran megtörtént, ma azonban már sokkal ritkább az ilyen eset.
És mekkora esély van rá, hogy Danny esetében ezt fontolóra vegyék? Kérdezte Beth.
Kegyelmi kérvényt igen ritkán bírálnak el pozitívan, de sokan vannak, köztük magas pozíciót betöltő emberek is, akik úgy gondolják, hogy Danny igazságtalanul bűnhődött. Így gondolom például én is.
mintha megfeledkezne arról Mr. Redmayne, hogy én ott voltam a borozóban, amikor Craig kiprovokálta a szóváltást, ott voltam a sikátorban, amikor megtámadta Dannyt, és én tartottam a karjaimban Burnyt, amikor elmondta, hogy Mr. Craig szúrta le. A történetem mellett mindvégig kitartottam, már pedig nem azért, mert ezt készítettük elő a tárgyalásra, ahogy Mr. Pearson állította, hanem azért, mert ez az igazság. Van még három ember, aki tudja, hogy igazat beszéltem, és egy negyedik, Toby Mortimer, aki az öngyilkossága előtt néhány nappal megerősítette az én verziómat. Ön azonban hiába próbálta meggyőzni a bírót a fellebbviteli tárgyaláson, hogy hallgassa meg a hangfelvételt. Most mitől változna a helyzet?
Alex nem válaszolt azonnal, időbe telt, mire fölocsúdott Beth szemrehányó szavai után. Ha sikerül fölbiztatni a Danny barátait, hogy indítsanak újabb kampányt, nyögte ki végül, akkor felzúdulást keltene, ha a felsőház jogtanácsosai nem nyitnák meg újra az ügyet. De ha emellett dönt Beth, folytatta, legyen tisztában azzal, hogy hosszú, fáradtságos utat kell végigjárnia, és bár én örömmel felajánlom a szolgálataimat pro bono, azzal együtt sem lesz olcsó mulatság.
A pénz már nem jelent problémát, jelentette ki magabiztosan Beth. Nemrég sikerült eladnom a műhelyt, mégpedig sokkal többért, mint gondoltam volna. A pénz felét Kriszti iskoláztatására tettem félre, mert Danny azt akarta, hogy jobb esélyekkel vágjon neki az életnek, mint annak idején ő. A másik felét viszont boldogan rákölteném az ügy újbóli megnyitására. Ha maga a legcsekélyebb esélyt is látja arra, hogy tisztára mossuk a nevét.
Alex megint megfogta a kezét. Beth, föltehetek egy személyes kérdést?
Kérdezhet bármit. Danny, ha magáról beszélt, mindig azt mondta, hogy egy igazi kincs, bármit elmondhatsz neki.
Ezt komoly bóknak tekintem, Beth. Fölbátorított vele, hogy elmondjak valamit, amin már régóta rágódom. Beth fölnézett, ragyogott az arca a tűzfényénél. Maga szép, fiatal nő Beth, és ritka emberi tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket Danny őszintén elismert. De nem gondolja, hogy eljött az idő, hogy tovább lépjen, hiszen már 6 hónap telt el Danny halála óta.
7 hónap, 2 hét és 5 nap, javította ki lehajtott fejjel Beth.
Ő bizonyára nem kívánná magától, hogy élete végéig gyászolja.
Nem bizony, mondta Beth. Meg is akarta szakítani velem a kapcsolatot, miután elutasították a fellebbezését, de nem gondolta komolyan, Mr. Redmayne.
Honnan tudja ezt ilyen biztosan? Kérdezte Alex. Beth elővette a retiküljéből Danny utolsó levelét, és odaadta az ügyvédnek. Szinte olvashatatlan, mondta Alex.
És vajon miért?
Erre pontosan tudja a válasz Beth. A maga könnyei.
Nem. Összeredmény, nem az én könnyeim. Az elmúlt 12 hónapban minden áldott nap elolvastam ezt a levelet, de a könnyeket nem én hullottam rá, hanem az, aki írta. Tudtam, mennyire szeretem, akkor is kialakítottuk volna a közös életünket, ha csak havonta egyszer találkozhattunk volna. Boldogan vártam volna 20 évet, vagy akár többet is abban a reményben, hogyha letelik a büntetése, a hátralevő éveimet az egyetlen férfival tölthetem, akit valaha is szeretni fogok. Az első naptól kezdve rajongtam Dannyért, és soha senki nem léphet a helyébe. Tudom, hogy nem hozhatom vissza őt az életbe, de ha be tudnám bizonyítani a világnak, hogy ártatlan, az nekem elég lenne.
Alex fölállt, az íróasztalához lépett, és a kezébe vett egy dossziét. Nem akarta, hogy Beth lássa az arcán lecsurgó könnyeket. Kinézett az ablakon az egyik épület tetejére, ahol a mérleget tartó, bekötött szemű nő alakszobra volt. Még ma írok a Lord Kancellárnak, szólalt meg halkan.
Köszönöm, Alex.
56. fejezet. Danny már 15 perccel a Charlie Duncannel megbeszélt időpont előtt ott ült a sarokasztalnál. Mario ideális helyet választott, olyat, ahol biztosan nem hallgathatja ki őket senki. Dannynek rengeteg kérdése volt, amelyeket egytől egyig ott tárolt a memóriájában. Az étlapot tanulmányozta, hogy mire a vendége megérkezik, megismerje a kínálatot. Arra számított, hogy Duncan pontos lesz, hiszen nyilván nagyon szeretné, ha ő pénzt fektetne a legújabb produkciójába. És egyszer talán arra is rájön, hogy miért hívták meg ebédre valójában. Charlie Duncan egy óra előtt 2 perccel lépett be a Palm Court étterembe, apacsinkben, kezében, cigarettával. Úgy nézett ki, mint egy 2 lábon járó karikatúra. A főpincér diszkréten félrevonta, és oda nyújtott neki egy hamutartót. Duncan elnyomta a cigarettáját, a főúr pedig hosszasan kotorászott egy fiókban, majd előhúzott belőle 3 csíkos nyakkendőt, amelyek közül mind 3 éles kontrasztban áll Duncan lazac rózsaszíningével. Danny elfojtott egy mosolyt. Tenisz nyelven szólva 5-0-ról kezdte az első szettet. A főpincér oda kísérte Duncant az asztalához. A producer arca ekkor már ugyanolyan színben játszott, mint az inge. Danny gondolatban már előkészítette Máriónak a dupla borravalót. Maga itt nyilván törzsvendég, mondta Duncan, miközben helyet foglalt. Látszik, hogy mindenki ismeri. Az apám és a nagyapám is mindig itt szállt meg, ha leutaztak ide Skóciából, mondta Danny. Ez nálunk amolyan családi hagyomány. Mondja, mivel foglalkozik Nick? Kérdezte az étlapra pillantva Duncan. Nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna a színházban. Korábban a hadseregben szolgáltam, felelte Danny. Ezért sokat tartózkodtam külföldön. Apám halála óta azonban én kezelem a család vagyonát. És színházi produkciókban még soha nem investált? Kérdezte Duncan. Közben az asztalukhoz lépett a sommelier, és egy üveg bort mutatott Dannynek, aki egy pillanatig tanulmányozta a címkét, majd bólintott. És ő mit parancsol ma ebédre, Sir Nicholas? Kérdezte Mário. A szokásost, mondta Danny. Inkább gyengén átsütve, mint közepesen tette hozzá, mert eszébe jutott, hogy Nick egyszer ugyanezt mondta a Belmars ebédlőjében az ételosztóknak. Olyan nevetés tört ki, hogy Nicket kist híján kihallgatásra rendelték. A sommelier közben töltött Danny poharába egy kevés bort. Danny először megszimatolta, hogy jó-e a bukéja, majd aprót kortyolt belőle, és ismét bólintott. Erre még Nick tanította meg a börtönben vízzel higított tálfonyelével. A műanyag bökréjét forgatva kellett vizsgálgatni a löttyöt. Én is ugyanezt kérem, mondta Duncan, majd becsukta az étlapot és visszaadta a főpincérnek, de én közepesen átsütve. Hogy válaszoljak a kérdésére, mondta Danny, valóban soha nem fektettem még pénzt színházi produkcióba. Éppen ezért lenyűgözne, ha elmondaná, hogy működik ez a világ. A producer első dolga a színdarab kiválasztása, felelte Duncan. Vagy új darabot állít színpadra, lehetőleg elismert drámaíró művét, vagy egy klasszikus újrafeldolgozását. A következő feladata az, hogy keresen egy sztárt. Olyat, mint Lawrence Davenport, kérdezte Danny, és újra töltötte Duncan poharát. Nem, az egyszeri eset volt. Larry Davenport nem színpadi színész. Egy habkönnyű vígjátékban még úgy, ahogy elboldogul, ha erős a szereplőgárda. De azért megtelik a kedvéért a színház, nem? A végére kicsit ritkultak a sorok, ismerte be Duncan, mert addigra elfogytak a Dr. Beresford rajongók. Őszintén szólva az a helyzet, hogyha a Larry nem kerül sürgősen újra képernyőre, egy telefonfülke sem fog megtelni a kedvéért. És hogy működik a dolog pénzügyi része, kérdezte Danny, aki már 3 kérdésre választ kapott. Manapság egy darab színre vitele a West Enden 400-500 000 fontba kerül, így aztán a producer, miután kiválasztotta a darabot, szerződtette a sztárt és lefoglalt egy színházat. A 3 dolog nem mindig sikerül egyszerre. Várja, hogy az őr angyalai összedobják a pénzt. Magának hány őr angyala van, kérdezte Danny. Minden producernek megvan a maga listája, amelyet úgy őriz, mint a korona ékszereket. Nekem úgy 70 őrangyalom van, akik rendszeresen pénzt fektetnek az előadásaimba. Duncan elé most letették a beefsteakjét. És átlagosan mennyit fektetnek be? Kérdezte Danny, és töltött Duncannek még egy pohár bort. Egy normál produkciónál 10 000 font körül kezdődnek az egyéni befektetések, felelte Duncan. Tehát színdarabonként 50 őrangyalra van szüksége. Látom, otthonosan mozog a számok világában, jegyezte meg Duncan, és neki látott a beefsteaknek. Danny némán átkozta magát, amiért nem vigyázott jobban a szájára, de gyorsan túllépett az apró botláson. Mikor számíthat profitra egy őrangyal, azaz kis befektető, kérdezte. Ha a színház végig 60%-ig megtelik, míg megy a darab, akkor a pénzénél van. Ha ennél nagyobb a nézőszám, akkor szép profitot könyvelhet el, ha viszont kevesebben nézik meg a darabot, arra inge gatyája rámehet. És hogy fizetik a sztárokat? Az ő mércéjük szerint rosszul. Van, hogy csak 500 fontot kapnak hetente, ezért van az, hogy sokan inkább a tévének dolgoznak, csinálnak egy-egy reklámot, vagy akár szinkronizálnak, mint hogy igazi színészi munkát vállaljanak. Larry Davenportnak is csak 1000 fontot fizettünk. Heti 1000 fontot, csodálkozott Danny. Meglep, hogy hajlandó volt egyáltalán fölkelni annyiért. Minket is meglepett, ismerte be Duncan. Miközben az italos pincér kitöltötte nekik a maradék bort. Kérdően mutatta föl a kiürült üveget, Danny pedig bólintott. Jó ez a bor, jegyezte meg Duncan. Danny ezt újabb bólintással nyugtázta. Larrynek az a problémája, folytatta a producer, hogy az utóbbi időben nem sok ajánlatot kapott, és a Bunburyvel legalább pár hétig ott volt a neve a plakátokon. A szappanopera sztárok olyanok, mint a futbolisták, hamar megszokják, hogy heti több 1000 fontot keresnek, nem is beszélve az ezzel járó éles stílusról. De ha egyszer elzárják a pénzcsapot, hamar gondjaik támadnak, még ha vettek is a gázsiukból egy-két komolyabb vagyontárgyat. Sok színész küzd ezzel a problémával, különösen azok, akiknek fejükbe száll a hírnév, és nem tesznek félre semmit a szűkösebb napokra. Meg aztán az adóhivatal is szép summát gombol le róluk. Danny újabb kérdésére kapott választ. És mit visz színre legközelebb? Kérdezte, mert nem akart túlzott érdeklődést tanúsítani Lawrence Davenport iránt, nehogy Duncan gyanút fogjon. Egy Anton Kasubovsky nevű újonnan feltűnt szerző darabját, felelt a producer. A tavalyi Edinburghi fesztiválon több díjat is nyert. A címe Csingilingi, és érzésem szerint pontosan az a fajta darab, ami a West Endnek kell. Már több nagy név is érdeklődést mutatott iránta, és várakozásaim szerint pár napon belül bejelentést tehetek. Majd szólok magának, ha már tudom, ki játssza a főszerepet. Duncan forgatta egy kicsit a poharát, majd kibökte a nagy kérdést. És milyen összegben gondolkodik? Egyelőre nem kockáztatnék többet mondjuk 10 000 fontnál, aztán ha működik a dolog, könnyen lehet, hogy rendszeres őrangyal leszek. Ők tartanak életben, mondta Duncan, és fölhajtotta a borát. Akkor mihelyt szerződt tettem a főszereplőt, jelentkezem. Egyébként egy-egy új darab premierje előtt rendezni szoktam a befektetőknek egy kis koktélpartit, ahová mindig eljön néhány sztár. Ott majd újra láthatja Larryt, vagy a húgát, ízlése szerint. Hozhatok még valamit, Sir Nicholas? Kérdezte a főpincér. Danny szívesen rendelt volna még egy üveg bor, de Charlie Duncan már minden kérdését megválaszolta. Köszönöm, Mário, csak a számlát kérem. Miután a nagy L hazafuvarozta, Danny egyből fölment a dolgozószobájába, és levette a polcról a Davenport aktát. A következő egy órát buzgó jegyzeteléssel töltötte, majd miután leírt minden fontosat, amit Duncan-től hallott, visszatette a dossziét Craig és Payne anyaga közé. Az íróasztalához visszaülve hozzálátott, hogy átolvassa az eszé pályázatra írt próbálkozását, de már az első néhány bekezdés igazolta a dranyóját, hogy az írománya aligha fogja elkápráztatni Móri professzor, nem is beszélve a zsűritagokról. Az eszé írása fordított hosszú óráknak az volt az egyetlen pozitív hozadéka, hogy elfoglalta magát valamivel, amíg várta, hogy megtehesse a következő lépését. Végtelen hosszúnak tűnt ez az időszak, de muszáj volt ellenállnia a kísértésnek, hogy felpörgesse az eredményeket, hiszen úgy könnyen végzetes hibát követhetne el. Hetekig tartott, mire Jerry Hall lezárta a két Mile and Road-i ingatlan ügyletet. A két eladónak fogalma sem volt róla, mire megy ki a játék. Danny nem a víz felszín közelében nyüzsgő Jerry Hall féle, apró halaknak dobott csalit, hanem a nagy halakat próbálta előcsalogatni rejtekükből, például Gerald Payne-t. Meg kellett várnia azt is, hogy Charlie Duncan megtalálja új darabjához a sztárt, és újra találkozhasson Devenporttal. A telefon csörgésére viszont már nem kellett tovább várnia, fölvette a kagylót. Lehet, hogy megoldást találtunk a problémára, amit említett, mondta egy hang. Találkoznunk kellene. Ezzel a hívó félbontotta a vonalat. Danny kezdte érteni, miért svájci bankárok kezelik a diszkréciót sokra tartó gazdagok számláit. Kezébe vette a tollát, és az olvasó figyelmét jobban megragadó felütésen töprengett. John Maynard Keynes bizonyára ismerte a 20-as évek nagy slágerét, a Csupa Móka Kacagás című népszerű dalt, különös tekintettel az alábbi szókimondó sorokra. Az életben van egy biztos pont, a gazdagnak meg se kottyan néhány rongy, a szegénynek meg ott a sok porongy. Könnyen lehet, hogy azon is eltöprengett, hát ha nem is csak az egyes emberekre, hanem a nemzetekre is alkalmazható ez a tétel.